Köszöntöm a kedves hallgatókat! A mikrofonnál Virág Ildikó.
A gazdasági válságnak köszönhetően a vállalatok, cégek nagy része a kutatás-fejlesztés területéről vonta meg az anyagi forrásokat. Nem így történt ez a Karsai Műanyag Technika Holding ZRT-nél, ahol az elmúlt esztendőben is 100 millióban mérhető az a forrás, amelyet innovációs tevékenységre fordítottak. Karsai Béla elnök vezérigazgató azt tartja, a kutatás-fejlesztés alappillérként kell, hogy jelen legyen egy cég működésében, életében. Ezt a gondolkodásmódot jól jelzi, jól mutatja az a legutóbbi elismerés, amelyet a csomagolási világszervezettől már második alkalommal kaptak meg. A csomagolás technika, a csomagolás Oscar díjának is nevezik ezt a díjat.
Akkor kezdjük azzal, hogy azt gondolom, hogy a válság sok mindenre megtanítja a vállalatvezetőket. Az egyik ilyen, hogy a kutatásfejlesztés, innováció, termékfejlesztések területébe továbbra is sokat kell áldozni, továbbra is sokat kell fejleszteni. Hogy ez megtérüljön, persze meg kell találni azt a 20 témából azt a 2-3-at, amelyik jól teljesít, és egyet, ami kirobbanóan jól. Hogyha ez sikeres, akkor elviszi a maradék 16-nak a költségét. Mi is így gondolkodunk, tehát ennek a rendszernek a fenntartásába vagyunk érdekeltek, hogy a munkatársainknak megfelelő feladatot és nem utolsó sorban fizetést tudjunk adni a hónap végén. Egyrészt ez viszi előre a világot, hogy állandóan új és új termékek jönnek ki a piacra. Az más kérdés, hogy az utóbbi években az eredeti innováció az kevésbé a termék fejlesztésre, hanem inkább a költségek csökkentésére szorítkozik. Tehát itt mindenkinek az a célja nyilván, hogy ugyanazt a terméket kedvezőbb áron állítsa elő, és a kutatások ebbe az irányba hatnak. Reméljük ez is változni fog, és eljutunk oda, hogy egy más típusú termékkel mondjuk jobban érezzük magunkat a környezetünkbe, és ez segíti az életünket. Itt egy picit kitérnék arra is, hogy a sokat bántott műanyag, és már bizonyított tényé válik, hogy a úgynevezett ökológiai lábnyomunkban nagyon sokat tud segíteni. Tehát ezen a területen is további előrelépést várok, hogy a környezetvédelemnek az eszköze legyen a műanyag gyártás, és a környezetünk védelmének érdekében történjen egyre több olyan termék előállítás, ami segíti az egészségesebb életünket. Akár levegőszűrőre gondolok, vagy akár könnyebb súlyú közlekedési eszközökre, amelyek a széndioxid kibocsátást minimalizálják, ha eltüntetni nem is tudják teljesen. Tehát ez egy nagyon fontos lépéssé válik. A mi területünkön is megtesszük a lépéseket, mi autóipari beszállítók vagyunk, műszaki műanyaggyártók és csomagolóanyaggyártók. Csomagolás technológia területén szabadabb a kezünk, egész egyszerűen azért, mert ott a saját termékeinkkel és a kapott inspiratív ötletek felhasználásával jutunk előre, azokat a termékeket részesítjük előnybe, ahol valami újat tudunk bemutatni a vevőinknek. Autóipar az egy sokkal szögletesebb dolog. Ott az autógyárak megtervezik azt az alkatrészt, amit szeretnének viszont látni, és pontosan abban a minőségben, abban a formában kérik, ahogy azt ők gondolták. Ahogy említettem, a csomagolás technológiában szabadabb a kezünk, és ott fejlesztettünk most az elmúlt években egy olyan tabletta adagolót, ami higiénikusabbá teszi a tabletta kiadagolását, és tudjuk azt, hogy esetenként nehéz kibontani a különböző kupakokat. Itt egy nyomógomb lenyomásával kiadagolja a tablettát, majd ugyanúgy visszazárja a tabletta tartáját. Tehát valahogy ez is megkönnyíti az életünket, ennyivel lesz előrébb az a felhasználó, aki ezt majd a gyógyszergyáron keresztül megkapja. Tényleg büszkék vagyunk rá, és főként a Karsai Alba fejlesztő csapatára, szerszámkészítő csapatára, és hát a menedzsmentre, hadd mondjam el azt is, hogy nagyon jól eső érzéssel vettem tudomásul, hogy ismét másodszor ezt a World Star Packaging elnevezésű díjat megkapta a társaság. Úgyhogy ma reggel éppen egy levélírás közben, amikor értékeltem az elmúlt hónap eredményeit a cégnek, ez kapott hangsúlyt, és remélem, hogy az ügyvezető is úgy értékelte, hogy érdemes volt ezt a viszonylag hosszú folyamatot, a fejlesztés hosszú folyamatát végigélni, és remélem, hogy ők is egyfajta elégedettséggel nézhetnek most a szakmai múltjukra.
Az utóbbi esztendőkben a recesszióról beszélnek a cégvezetők, a recesszióról szólnak a gazdasági rovatok a sajtó esetében is. Önök azonban igen ambiciózus terveket dédelgetnek erre az esztendőre is, minthogyha a recesszió szele nem érintette volna meg a Kassai Műanyag Technikai Holding ZRT-t. 9 milliárdot meghaladó árbevételről olvastam. Aztán 1,2 milliárdot szánnak különböző fejlesztésekre. Hogyan tudják mindezt megcsinálni?
Azt még nem tudom, de igyekszünk teljesíteni a feladatot. Félretéve a viccet, azért van recesszió, mert úgy éljük meg az agyunkban ezt a helyzetet. Már sokat gondolkodtam azon, hogy mi van, hogyha az a bázis, hogy a legrosszabb évünket kivesszük ebből az elmúlt pár évből, és nézzük, hogy ahhoz képest fejlődtünk-e. Tehát nem a 2005-ös, 2006-os éveket tekintjük bázisnak, hanem eleve már egy szerényebb évet tekintünk, akkor már elmondhatjuk, hogy nincs recesszió, nincs visszaesés, hanem egy folyamatos emelkedés van. Alapvetően értem a vállalkozások gondjait, remélem, mert gyakorló vállalkozóként én is megtapasztalom nap mint nap, de talán a bankok szerepét érdemes megvizsgálni, mind a mellett, hogy a bankok egy pánikhelyzetet, egy stressz helyzetet éltek meg 2008-ban. Ha azt végig gondoljuk, akkor ott egy ingatlan hitel válságot éltek át, és ez a válság már nem az a válság. Én azt gondolom, hogy annak a válságnak már mindenképpen vége van, tehát már a bankok belátták helyesen és gyorsan, hogy nem lehet fedezetlenül hiteleket osztogatni és bármilyen nagyságrendbe átadni a hitelfelvevőnek, mert mi van, ha nem jól használja el. Tehát ez a válság szerintem lement, ennek vége van. De az tény, hogy ebből fakadóan, tehát nem mint mindennel összefügg, ebből fakadóan jött egy alacsonyabb kereslet, és ez a fogyasztás csökkenés arra kényszerítette a gyártókat, hogy kevesebbet gyártson, és hát ebben még külön kell vizsgálni a világban az európai helyzetet és az ázsiai helyzetet. Ázsiában azt gondolom, hogy nincs válság, bármennyire is világválságot mondunk. Szembe kell nézni a tényekkel, hogy itt Európa válsága van, és az európai válságnak mi az egyik résztvevője vagyunk. Amikor szűkek az erőforrások, normális, hogy sokkal feszültebb a viszony, és most ezt tapasztalható meg Magyarországon is. Én úgy gondolom, hogy ezt a válságot, amit mi megélünk, ezt elsődlegesen Európa válságaként élem meg. Nem gondolom, hogy ez is örökké fog tartani, tehát ennek a válságnak is vége lesz egyszer.
Bocsásson meg, itt azért azonnal adódik a kérdés, hogy ha azt mondja, hogy ennek a válságnak is vége lesz, mindenki arra kíváncsi, hogy mikor ön, mint elnök vezérigazgatója egy nagy cégnek, mint üzletember, hogyan látja, mikor lehet vége Európában ennek a válságnak?
Tehát egy válság, én azt gondolom, hogy elsődlegesen az agyakban van, vagy kell, hogy végbe menjen az a változás, hogy már nincs az. Én nem gondolom, hogy ez a válság örökké fog tartani, de hogy a beszélgetésünk elején kezdtük, innovációval lehet kimenni ebből a csapdahelyzetből. A problémát nem gondolom, hogy Közép- és Kelet-Európa hibáz vagy okozta, abból gondolom, hogy az a tudástőke, amit kivittek Ázsiába, annak Kelet és Közép-Európába kellett volna kerüljön, mondjuk a 90-es évek elején, közepén, és azt hiszem, hogy ez a hihetetlen diszonáns viselkedése a Nyugat-Európának, ez okozhatta ezt a nagyfokú tudás kiáramlást az ázsiai területekre. És ahol szerintem, érzésem szerint elkalkulálták magukat a döntéshozók, az pont az a helyzet, hogy igazából még az alapkutatásnál ez nem igaz, amit most fogok mondani, de az alkalmazott kutatásnál egyértelmű az, hogy ott jönnek a jó gondolatok, ott jönnek a fejlesztési lehetőségek, ahol a szériagyártás is történik. Na most ez a szériagyártás ment ki Ázsiába, és ha ezt a szériagyártást visszahozzuk Európába, és nem kínai termékeket veszünk, hanem európai termékeket veszünk, akkor ez a fejlesztési, innovációs folyamat is jelentősen újra visszagyorsulhat. Amikor a kutatóközpontok részbe vannak Magyarországon, és nagyon örülünk, hogyha valaki jön hozzánk, csak hát ne felejtsük el, hogy Kínába nem kutatóközpontokat hoznak létre, hanem kutatóvárosokat építenek 25 ezer ember részvételével. Ne legyünk naivak, ezzel a erővel nem tudunk versenyezni. Csak akkor tudunk versenyezni, hogyha mi elkezdünk termelni ismét, és az a termelés automatikusan generálja a javítási tevékenységet. És az a javítási, tökéletesítési tevékenység viszel bennünket oda, hogy amikor már elértük, hogy ezt a terméket már tényleg nem lehet tökéletesebben gyártani, akkor jön be egy reengineering nevű folyamat, egy új mérnökiség, ami teljesen más megoldással oldja meg ugyanazt a feladatot. Erre már több példa is van a világban, de ha mondom még egyszer, ha nem nálunk folyik a szériagyártás, nem Európába, akkor bizony ezek a fejlesztési folyamatok is előbb-utóbb elhagynak bennünket automatikusan. Tehát az első számú feladat, én azt gondolom, hogy minél több gyártást megvalósítani itt Európába, de hadd legyek ennyire önző és lokálpatrióta, hogy Magyarországon is Fehérváron, hogyha ezt a gyártóképességünket újra visszaszerezzük, több mérnökünk lesz. De hát mondom, érzésem szerint először a gyártóhelyeket kell visszahozni, és automatikusan fogja generálni a hozzátartozó szakmunkás gárdát és a mérnöki gárdát. Persze kettőt nem lehet elválasztani, mert csak akkor fogunk gyártásorientáltak leszni, hogyha a képzési rendszerünket elviszik a szakmunkás és a mérnök képzés irányába. Ha túl sok közgazdászt képzünk továbbiakban is, akkor csak közgazdasági szempontból, vagy azon a szemüvegen keresztül fogunk tudni csak gondolkodni, és elmaradnak ezek a gyártó képesség emelőkáink. Tehát, hogy mikor lesz vége? Én a magam agyába ezt már lerendeztem, hogy ennek már vége van, csak egész egyszerűen most a bankrendszer még azt a nehézséget szenvedi, hogy vissza kell hozza kiegyensúlyozottan a bankrendszer, és vissza kell hozza azokat a forrásokat, amelyek még most az érzéseik szerint nincsen jó helyen. Tehát a biztonságra való törekvés miatt nekik az a feladatuk, hogy a rossz hitel felvevőket kiszűrjék, és ez a folyamat tart. De önmagában ez csak egy keresletcsökkenésnek veszem, és én azt gondolom, hogy ha ez az egyensúly beáll, nyilvánvalóan a bankoknak az a feladatuk és a szerepük is, hogy finanszírozzák a gazdaságot, és akár a beruházásokat a családoknál is, és ez újra felpörögés elindul, akkor én azt gondolom, hogy egy csapás lesz vége, úgymond ennek a válságnak. Ami viszont nagyon hasznos, mert minden rosszban van valami jó, az emberek sokkal megfontoltabban vásárolnak. Nem gondolom, hogy az a jó megoldás, hogy minden bóflit megveszünk, azért, mert új, és kitették elénk a polcra. Sokkal kritikusabban fogunk vásárolni a jövőben, és amit megveszünk, az az igényesség felé és a jó minőség felé fog mutatni. És ha belegondolunk abba, hogy ez a Föld nevű bolygó hogyan fogja túlélni ezt a hihetetlen kizsákmányolást, az pont az egyik eredője az lesz ennek a válságnak, hogy megfontoltabban kevesebbet fogunk fogyasztani. És én azt gondolom, hogy a pénzünket el tudjuk másra is költeni, mint esetleg haszontalan berendezésekre, eszközökre, és ezen keresztül csökken a szén-dioxid kibocsátás, az alapanyag kivonása természetből, a természet károsítása. Tehát nem feltétlen negatív minden tekintetben ez a gazdasági válság. Úgyhogy én azt gondolom, hogy akkor lesz vége, amikor ez az emberek tudatába ez is beáll, hogy már nem kell mindent megvennünk egyrészt, másrészt meg a innováción keresztül olyan termékek kerülnek a piacra, ami egyfajta újdonságot jelent. És ha ennek a fizetőképes kereslete meg lesz, akkor érzésem szerint egy csapásra vége lesz ennek a válságnak nevezett folyamatnak, amit még egyszer mondok, az én agyamban már nincs bent. Tehát rendes hétköznapokat élünk, legfeljebb elmondjuk, hogy nehéz a mindennapi élet úgy, hogy a bankok nem csak tőlünk, más vállalkozásokból is kiveszik a forrásokat, pontosan azért, hogy az ő helyzetüket stabilizálni tudják.
Ön azok közé, a cégtulajdonosok közé tartozik, akik szívesen beszélnek az életfilozófiájukról. Egy sajtótájékoztatón hangzott el az a közelmúltban, hogy ne a profit hajhászáson, hanem az értékteremtésen legyen a hangsúly, és ennek kapcsán egyfajta zsinormértéket is fölállított, illetve erről is beszélt. Ráció, emóció, morál. Beszélgessünk egy kicsit erről.
Pedig nem szeretném megmondani a tutit, tehát hogy nem kérdésbe vezető részébe volt, mert nem tudom. De tény, hogy azért azon el kell gondolkodni egy vállalkozásnak is, hogy mi végre van a földön. Nyilván mi is ezt megtesszük, időről időre esetleg átértékeljük a gondolatainkat, hogy biztos, hogy meg kell erősítsük magunkat, és tényleg jó irányba megyünk. De hát mégis az értékteremtés az elsődleges feladat, hogy amiért itt vagyunk a Földön, hogy ne hagyjunk olyan lábnyomot magunk után, és tényleg tegyünk egy porszemnyit hozzá ehhez a Földnek a működéséhez. De megkerülhetetlen, hogy az értéket csak mégis a pénzen keresztül tudunk létrehozni. Tehát nincs nagyon más megoldása egy termelő vállalkozásnak, mint az, hogy profitot termeljen, és az igazi nagy különbség az a profit felhasználásában van. Hogy az a profit, amit megtermelt a 100-200-10 000 ember, azzal mi történik? Hogyha az felesleges luxusra és nem kívánt pocsékoló vásárlásokra megy, akkor nyilván az a profit termelés az nem biztos, hogy eredményes volt. Ha viszont egy valódi értéket lehet belőle teremteni, és persze ez nagyon bonyolult megmondani, hogy mi az a valódi érték, és ezt meg se kísérlem, akkor az egy hasznos tevékenysége a vállalkozásnak. Hogyha nézzük az alapesetet, nagyon eredményes az is, hogyha munkahelyeket teremtünk, mert tudjuk azt, hogy a gyerekeinknek is kell a munkahely, és a értelmes életet szeretnének az alkotáson keresztül élni, tehát az elsődleges felelősségünk azért mégiscsak ez. Most nagyon divatos ez a társadalmi felelősségvállalás fogalom, és ezt úton útszélen halljuk. Én azt gondolom, hogy ez régen is megvolt azért az emberekben, nem mondanám azt, hogy ez most feltaláltuk a spanyol viaszt. Legfeljebb esetenként talán arra ébredtek rá a vállalkozások vezetői, hogy nem lehet számolatlanul bárkinek odaadni a pénzt, mert esetleg a 100% kifizetett támogatásból 30-40 vagy akár 20% ért csak célba. Tehát ezt a transzparenciát nagyon is megkövetelik most már a vállalkozások vezetői, hogy jó helyre menjen a vállalat pénze. ha már sok ember ezt megtermelte. Én azt gondolom, hogy ez az értékteremtés ezen keresztül is megvalósulhat, de azt is látom, hogy nagyon sok vállalat felvállalta azt, hogy ő odaáll egy ügy mellé, és annak a vezérelvét viszi. Mint ha szabad nevet említenem, Küllői Péter, a Bátor táborra, a Csányi Alapítvány. De nagyon sok olyan nagyon jó kezdeményezés van az országban, ami szükséges, és bár lenne belőle több. Tehát ezek a társaságok, akiket említettem az előbb, például nagyon kényesen figyelnek arra, hogy transzparencia legyen, és egy vállalatszerű működés, tehát profi módon költsék el a jótékonyságra szánt pénzüket is, ne legyen elpazarolva, tehát ott is egyfajta hatékonyságmérés jön be. Tehát az értékteremtésnek mindenképp egy megkívánt formája az, hogy az is profi módon legyen elköltve, ha már megtermelték a profi módon a vállalkozások a pénzt. Nyilván, ha most itt visszatérünk a zsinórmértékre, az egy nagyon fontos eleme lesz szerintem a jövő társadalmának, vagy a mostani társadalomnak, hogy tudunk empatikusan egymás felé fordulni. Hogyha nézem a feszültség szinteket magunkba, amiket itt elszenvedünk a gazdasági válságnak nevezett lehűlés kapcsán, akkor ugye, ahogy említettem már, az erőforrások szűkítése az nagy feszültséget hoz ki mindenkibe. Na most el kell döntsük, hogy ezt a feszültséget generálni akarjuk, vagy uram, bocsánat, megbeszélni magunkkal, másokkal, beleérezni magunkat mások helyzetébe, és akkor könnyebben tudunk akár döntést hozni, akármilyen nehéz döntést is persze, mert hozzá kell tegyem azt, hogy vannak esetek, amikor azért kell elbocsátani 5 embert, hogy a másik 50-nek megmaradjon a munkahelye. Ez persze ellentmondás, de mégis meg kell tenni, pontosan azért, mert a 50 ember eljuthatja ismét egy olyan szintre a vállalatot, hogy akár újra 55 vagy 60 ember tud alkalmazni. Tehát ezeket a nehézségeket meg kell vívni saját magába az embernek, de ettől független azt gondolom, hogy mégis az empatikus készség az nagyon fontos elemé válik, vagy hát vált, mert nem mai napi dolog ez, annak érdekében, hogy jobban megértsük egymást. És ha már a morális szóba került, én nagyon örülök annak, hogy annak ellenére, hogy még nyilván sok teendőnk van a Transparency International szerint, de valahogy úgy érzem, hogy valamivel egészségesebb morális állapotba került az országunk az elmúlt néhány év alatt, és azt remélem, hogy ez még tovább folytató, hogy tovább megyünk ezen az úton, tudva azt, hogy naív lennék akkor, hogyha ezt nullára lehetne redukálni, de ne az legyen a mérték, a mérce, hogy csak a pénz, és milyen rövid idő alatt tudok mennyi pénzt összeszedni, és azt már ne kérdezzék meg, hogy hogyan, hanem visszatérni arra alapigazságra, hogy az életértelme maga az út, és nem feltétlen az a fontos, hogy hogyan szerzi meg azt az ember azt a pénzt, mert az nem fog boldogítani bennünket. A igazi boldogságot az fogja adni, hogyha az életünk során értéket tudunk teremteni, és most visszatérek az alapgondolathoz, hogyha ez sikerül az egyéneknek megvalósítani az életükbe, akkor véletlenül a családoknak is lesz értéke, közösségeknek is, városoknak is és országnak is lesz értéke. És nagyon remélem, hogy Magyarország ezen az úton jól halad, és egy értékes ország leszünk, és büszkék is leszünk a múltunkra, a jelenünkre, és azt gondolom, hogy ebből az is következik, hogy a jövőnkre is büszkék kell legyünk.
Köszönöm, hogy beszélgetett velem.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Elhangzott műsorunkban Karsai Bélával, a Karsai Műanyagtechnika Holding ZRT elnökével beszélgettem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Virág Ildikót hallották.